Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves megjelenteket, köszöntelek benneteket, szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, és hogy a televízió nézők is lássák, hogy itt nem Persely-pénzből fizetett tapsgépek és nevetőgépek ülnek, ezért szeretném, hogyha megmutatnánk, hogy ki az a díszes győri társaság, aki itt minden héten inspirál bennünket Rafael atyával együtt, hogy hát el tudjuk mondani mindazt, amit szeretnénk mondani. Egyre inkább. Ilyenkor egy zenei bevágás kellene, nem baj? Majd be a Debussyt majd. Az intro, így van. Lehet integetni is. Jó, köszönjük szépen.
És milyen jó vagyunk.
Ugye? Így van, de egyébként is. Egyébként is. Na, és akkor megérkezett a kamera, akkor újra szeretettel köszöntelek benneteket. Keresztes Szent János életének az utolsó szakaszát nézzük meg, nagyon röviden, már sokat beszéltünk róla, de így ezzel a fináléval vágnék bele az ő tanításának az ecsetelésébe, amely, hát nem a reklám helye, de szerintem nagyon jó lesz már, legalábbis nekem tetszik, aztán majd meglátjuk, hogy nektek hogy fog tetszeni. Ahol befejeztük, keresztes Szent János passiója, tehát az életének az utolsó szakasza, 1591. júliusa van, amikor generális káptalan tartanak Madridban, ugye ez az a bizonyos gyűlés, amikor az akkori, már jogilag is elvált, sarutlan kármelita rend vezetése összegyűlik, és fontos kérdésekről határoznak. Ebben a bizonyos vezető testületben ott van már az a bizonyos új olasz generális, akit már emlegettem nektek a múltkor, akiről azt kell tudni, hogy nem nagyon értette meg Avilai Teréznek a szellemiségét. Nem nagyon értette meg az ő karizmáját. Ennél a dátumnál már jóval Teréz halála után vagyunk. A terézi karizma kezd valamilyen szinten testet ölteni, de ez olyan modern, olyannyira emberi, olyannyira nyitott valami ez a terézi karizma, hogy az akkori vezetés, a kármelita rendnek az akkori vezető generációja nem sokat értett ebből. És megmondtam nektek, megvallottam nektek őszintén, hogy lehet, hogyha én abban a korban élek, én sem értettem volna belőle sokat. 500 év eltelt, és még csak most kezdjük kapizsgálni igazából azt, hogy Avilai Teréz mit és hogyan szeretett volna. Tehát valamilyen szinten érthető is, hogy az akkori vezetés nem nagyon tudta a gyakorlatba az életbe átültetni ezt a karizmát. Másrészt pedig azért nyilván benne van az ő szűklátókörűségük is azért. Tehát nem teljes mértékben felmenteni akarom őket, de azért ezt a két tényezőt lássuk. Tehát ez az új kármelita vezetés, az új generális és neki az új tanácsa, minden sokkal inkább megint a szigorúságra, az obszervanciára szeretne visszavinni, és azt a terézi humanizmus, azt a terézi lángot pedig szeretné újra struktúrákba és katuják közé szorítani. Majd a második vatikáni zsinat lesz az az esemény a 20. században, amikor talán ezt a karizmát újra kiássuk a nagyon-nagyon megkövesedett struktúrák és formák közül, és újra megpróbáljuk életté tenni azt, szerintem. Én erről így gondolkodom. És ez a bizonyos vezetés, ez az új generális nem érti teljes mértékben azt, hogy Teréz mit hogyan szeretett volna, de keresztes Szent János érti, nyilván. Ez az egészben a lényeg. Ő nagyon jól tudja, hogy Teréznek mi volt az elképzelése a kármelita renddel kapcsolatban. Mi ez a spiritualitás, mi ez a karizma, amit ő megálmodott. És éppen ezért, amikor ezen a bizonyos gyűlésen keresztes Szent János látja, hogy a dolgok nem igazán abba az irányba mennek, ahogy Teréz elképzelte, a születő döntések nem igazán azt a lelkületet tükrözik, ami Terézben volt, ezért ő felszólal. És mindent egy lapra tesz, és kifejezi az elégedetlenséget. Hogy ő nem így ismerte Avilai Szent Terézt, nem így ismerte az ő karizmáját, ahogy most ezek az új vezetők értelmezik. És ahogy mondtam nektek a múltkor, ez a bizonyos felszólalás, keresztes Szent János kiáll Teréz karizmája mellett, ez neki a teljes de nem is fizikai életébe, de az ő teljes munkájának a dugába dőlésébe került, ugyanis megfosztották őt minden egyes hivatalától. Megfosztották összes eddigi hivatalától, feladatától, és száműzték, ugye mondtam, majdnem a Holdra, de oda szerették volna leginkább, de csak Mexikóba tudták száműzni, mert akkor az volt a világnak az egyik legmesszebb pontja. De Keresztes Szent János már nem jut el Mexikóba, mert már az utazás előtt meghal, ezt majd mindjárt fogom mondani, hogy hogy történt. Egyébként csak érdekes, hogy ez a lelki megsemmisítő hadjárat, aminek szegény János atyának már ugye része volt ebben már az ő saját testvérei keze nyomán, amikor ő ugye a toledói börtönben szenvedett, most tulajdonképpen ugyanaz történik vele. A vezető tanácsnak a tagja lesz egy fiatal Diego Evangelista atya, egy fiatal kármelita atya, aki már ezen bizonyos gyűlés alatt megkezdi agresszív rágalom hadjáratát János atya ellen. Ez egy fiatal, túlbuzgó atya volt, és csak ide írta magamnak zárójelbe, hogy nesze neked fiatalság. Tehát attól még, hogy valaki fiatal, buzgó, vallásos, attól még ugye eshet pontosan bele ebbe a hibába, hogy nem érti a lényeget, és csak szerettem volna kiemelni. Egyébként nálunk kármelitáknál azóta is rendi hagyomány, hogy saját magunktól szenvedünk a legtöbbet. Azt szoktuk mondani, hogy az ellenségeinkkel még talán elbírunk, de a barátainktól mentsen meg bennünket. A jó Isten, ez nálunk kicsit egy ilyen rendi dolog, hogy mindig voltak ilyen belső feszültségek. Hát ebből lehet sok jót is kihozni, sok tisztulást, de van egy olyan része is ennek, amely hát egyáltalán nem mindig kellemes, de ez Keresztes Szent János óta kicsit benne van a rendi életünkben. Ha, nem tudom, Rafael atya tart-e már ott a Marcell atya katekézisben, hogy ő ugye a saját testvéreitől mennyit szenvedett a Marcell atya, akár itt Győrben, akár Budapesten, majd fogtok akkor róla hallani, hogy mit jelentett az, hogy ő a legtöbbet nem a világiaktól szenvedte, hanem a saját rendtársaitól. Ez sajnos a tény, ez sajnos a realitás, ezt nem tagadjuk le, ez a mi családunk története, ilyen nyomorultak vagyunk, de a szép ebbe az egészbe, hogy a Jóisten mégis ebből a szegény, szerencsétlen társaságból, ami a kármelita rend, mégis az évszázadok alatt szenteket és sok minden más kegyelmet hozott ki. Picit hasonlítunk szerintem mi ugye az apostoloknak a testületére, akiket ha ismertük volna azt a 12 embert, Jézus Mária, hogy szegény Jézusnak mit kellett velük szenvednie, csak elég kinyitni az evangéliumot, hogy ők se voltak egy könnyű társaság. Vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy az Isten a kicsinyeket választja ki, a semminek látszókat, ahogy Pál mondja, hogy valami nagy dolgot tegyen általuk. Mi igazán nem bízhatjuk el magunkat, mert a rendünk történetében nagyon sok olyan folt van, a családunk történetében nagyon sok olyan epizód van, amelyre nem vagyunk büszkék, de tanulunk belőle. És talán ezáltal még többet vagy jobbat tudunk tenni az embertársainknak az érdekében. Tehát János atyát megfosztják minden hivatalától, és ő készül a mexikói útjára, és egy remetességben készül erre, amit La Peñuelának hívnak, oda még őt kinevezik egy kicsit előjárónak, de igazából azért, hogy ő ott már lelkileg készítse magát a mexikói kiutazásra. De, ahogy említettem, erre az útra már nem fog sor kerülni, mert János atya megbetegedik komolyan. Gyógykezelésre megy Ubeda városába, ahol végül is a halál őt érni fogja. Ubeda városának a kármelita rendházát választja, hogy ott betegeskedjen, pedig tudjuk, hogy ott senki sem ismeri őt, és az előjáró, a prior, aki annak a kármelita közösségnek az előjárója, kifejezetten nem szereti János atyát. És ő mégis ezt a helyet választja, hogy itt gyógykezeltesse magát egy ilyen elég ellenséges környezetben. Megkérdezhetnénk, hogy miért ez most valami mazohizmusból, valami fajta önkínzásból? És nem, szerintem inkább itt arról a szabadság tudatról van szó, amiről már oly sokszor beszéltünk Keresztes Szent János kapcsán, és arról is, hogy ő önmagából nem akar mártírt csinálni. Mert tudjuk, választhatta volna Baeszának a városát, amit említettünk már, ahol nagyon-nagyon szerették őt. Ő visszavonulhatott volna oda is, hogy gyógykezeltesse magát. A testvérek, az előjárók tártkarokkal várták volna őt, és mindenféle szeretettel körülvették volna, de nem ezt választja. Szerintem ugyanabból a megfontolásból, amit ugye a börtön hónapjai kapcsán mondtunk, nem akar magából mártírt csinálni. Nem akar úgy föltűnni, hogy ő a legtöbbet szenvedett áldozat és mártír. Inkább választja azt a helyet, ahol kevesen ismerik őt, és ahol a perjel nem nagyon szereti őt. Ez az áldozat azért, hogy el tudja kerülni ezt a bizonyos, hogy ő mártírrá avassa magát, és hogy most mindenki őt most sajnálja. Ezt ő nem akarja, és nem választja ezt az opciót. Tehát Ubedába megy, ahol mindjárt adnak is neki egy ilyen betegszobát a rendházban, és ott ő ágynak esik, mert nagyon magas láza van, de ez a bizonyos perjel, ez a prior, ez az előjáró, aki nem szereti őt, mégis kötelezi János atyát, hogy vegyen részt minden egyes szerzetesi, közösségi alkalmon. Tehát az összes imádságon, az összes zsolozsmán, az összes étkezésen, a misén, minden vegyen részt, minden vegyen részt, annak ellenére, hogy jottányi ereje sincsen. És ez az előjáró megtiltja neki, hogy látogatókat fogadjon, és azt is megtiltja neki, hogy kintről az emberek valamit adjanak neki, valami adományt. Tehát teljesen letiltja őt mindenről. De ő ezt viseli. Nem mártírságból, nem önkínzásból, hanem én azt merem mondani, hogy szabadságból. Ez egy szabad ember, akit biztos, hogy fájdalmasan érint az, hogy hogy bánnak vele, de valahogy mégis ezen az egészen már felül van emelkedve. Folytatódik a láz, a betegségéről sokat egyébként nem tudunk, hogy ez micsoda, annyit tudunk, hogy nyílt gyulladások, sebek, kelések keletkeznek először a jobb lábszárán, és amelyet a korabeli orvostudománynak megfelelő ilyen rendkívül fájdalmas kezelésnek vetnek alá. De azokat a keléseket, azokat a gyulladásokat ott vagdossák az orvosok, hogy kijöjjön belőle a genny, meg ezek. Ennyit tudunk, hogy ilyen borzasztó fájdalmaknak volt ő akkor ott kitéve. Ezek a bizonyos sebek, ezek a kelések aztán a vállára is átterjednek, és végül majdnem az egész testét elborítják. Eközben följegyezték róla, hogy mit csinál, imádkozik, hallgat, vagy beszélget a betegápolókkal. Itt, ahogy a betegsége súlyosbodik, az előjáró legalább már annyit megenged neki, hogy ne kelljen elmennie a zsolozsmára, hisz úgyse tudná magát oda elvonszolni, hanem feküdhet a betegágyban. Két nappal a halál előtt történik egy ilyen nagyon, hát egy ilyen filmbe illő dolog, tehát hogyha mondom, hogy rendező érdeklődne Keresztes Szent János életét megfilmesíteni, akkor a börtönből szabaduló Indiana Jones kalandfilm után, hát itt a végén, tehát tényleg ilyen sírós jelenetek lennének, amihez már elképzelhetjük a zenei aláfestést, ahogy én ezt most nektek mondom. Tehát két nappal halála előtt magához hivatja a priort, ezt a perjelt, aki őt nem szereti, és bocsánatot kér tőle a betegsége által okozott kellemetlenségekért. Tehát János atya kér bocsánatot ettől a bizonyos perjeltől, aki végre emiatt a szeretett gesztus miatt magába száll, és elsírja magát, és végül ő kér tőle bocsánatot. Tehát egy ilyen nagy összeborulás van a végén, mondom, ez szépen filmbeillő is lehetne. A haldoklása alatt, ugye a testvérek összegyűlnek az ágya körül, ez egy ilyen, megint egy ilyen szerzetesi szokás, hogy a haldokló testvér, ugye annak idején ez nem nagyon kerültek kórházba, hanem ott a szerzetesi cellában folyt le ez a bizonyos haldoklás, és körülveszik őt a rendtársak, és hát ilyenkor mindenféle ilyen imádságokat szoktak végezni. Ma is megvan egyébként az egyháznak ez egy ilyen hivatalos liturgiája, amit elvileg a haldokló körül kellene végezni. Tehát létezik ilyen most is. Régen is létezett, most is. Mindenféle bűnbánati zsoltárokat, meg ilyesmiket énekelnek és imádkoznak ott a halálos ágy körül. És János atyáról tudjuk, hogy ő kérte, hogy ne ezeket a szokásos imákat mondják ott el, ezt a sok-sok ilyen bűnbánati zsoltárt, meg ezeket, hanem mit kért? Kérte, hogy olvassák fel neki az énekek énekét. Látjátok, megint egy ilyen drámai végkifejlet, tehát az a könyv, a Szentírásból az énekek éneke, ami János atyának a legfontosabb volt, amiben az ő egész lelki életének a szimbólum rendszerét, erőforrását megtalálta, az most halálos ágyán újra hallani akarja. Tehát szerintem ez gyönyörű. És annyira rával, hogy nem ennek a liturgiának a kicsit ilyen gyászos szövegeit szeretné ott hallani, hanem az ő életének az értelmét, az énekek énekét. 1591. december 13 és 14 között, tehát pont amikor éjfélt üt az óra, vagy hát akkor még nem az óra, hanem a harang ütötte ezt az éjfelet, akkor hal meg. Ezért ünnepeljük mind a máj napig, december 14-én keresztül Szent Jánosnak az ünnepét, ez a halálának a napja. Éjfélkor hal meg, amikor meghallja a matutinumra hívó harangot. Ez a matutinum a szerzeteseknek az az imája, amit éjfélkor mondtak el, tehát ez egy ilyen régi hagyomány, és főleg abban az időben még nagyon gyakorolták, hogy egy ilyen éjféli imádságot is mondtak, tehát fölkeltek éjfélkor, elmondták ezt az imádságot, és visszafeküdtek aludni. És így szól, dicsőség Istennek, megyek énekelni azt az égbe, mármint ezt a bizonyos matutinumot, ezt a zsolozsmát, ő már az égbe fogja énekelni. A tanúságtevők följegyezték, hogy ilyen módon lehelte ki a lelkét. Ott Ubedában, ebben a kisvárosban temetik el, de aztán két év múlva, 1593-ban átkerül végül is arra a helyre, ahol a sírja mind a mai napig megtalálható, ez Szegóvia városa. Szegóviában János atyának ugye nagy múltja van, nagy emlékezete, nagyon szerette ő ott azt a bizonyos rendházat, azt a templomot, amelynek az építésében, ugye emlékszünk, ő maga is személyesen saját kezével részt vett. Tehát 1593-tól Szegóviában, az ottani Kármelita templomban található meg az ő sírja, egyébként egy ilyen nagy monumentális szarkofág, amiben ő el van temetve. 1613-ban megkezdődik a boldoggalvatási eljárása, 1618-ban jelennek meg először a művei nyomtatásban, 1676-ban Rómában boldoggalvatják, és 1726-ban, abban az évben, december 27-én 13. Benedek pápa avatja szenté. Tehát 1726-tól ő már szent. Egyébként érdekes, amikor a kármeliták ide jönnek Győrbe, hogy 1696-ban, akkor ő még nem volt szenté avatva, keresztes Szent János, csak később, 1726-ban. És 1926-ban, augusztus 24-én 11. Pius pápa egyháztanítóvá avatja őt. Ő ugye kronológiailag az első kármelita egyháztanító. Utána jött 1970-ben a Avilai Szent Teréz, és 1997-ben Liziői Szent Teréz. De keresztes Szent János nyitotta meg ezt a sort, ami az egyház tanítóságot illeti. Na, drága testvéreim, hát akkor ez volt a sztori, tehát ez volt az élettörténete keresztes Szent Jánosnak. Azt hiszem, hogy sokat tanultunk már ebből is. De most akkor térjünk át ennek az egész katekézis sorozatnak a nagyobbik részére. És merem mondani, hogy valahol a fontosabb részére is. Mert persze János, hogyha élete kalandos, sok mindent lehet belőle tanulni, ki lehet belőle szűrni sok mindent, de azért János atyának nem az élete lesz az, amely leginkább megfog másokat, hanem a tanítása. Mert ez egy olyan szent, aki Avilai Terézhez hasonlóan fogta a papírt, és fogta a tollat, és leírta, amit gondolt. És testvéreim, ez valami óriási dolog, hogy végre keresztes Szent Jánosnál sem kell gondolkodnunk azon, hogy vajon mit gondolt a szent. Vajon mire gondolt, amikor. Miért mondta ezt meg azt? Tudjuk nagyon jól, mert leírta a gondolatait. És nagyon sokat írt. Ugye említettem nektek, hogy 4 fő műve van, 4 nagy prózai mű, de ezek egyébként mind ilyen magyarázó jellegű művek. Keresztes Szent János sajnos semmit nem írt önmagáról. Egyetlen betűt sem. Tehát önéletrajzi jellegű írása neki nincsen. Ugye Avilai Teréznek van, ő szeret magáról beszélni, hála jó Istennek, tehát ő szereti elmondani, hogy egyes szám első személyben, hogy vele mi történt, de nem azért, mert csak magáról akar beszélni, hanem a saját történetén keresztül akarja elmondani a Jézussal való kapcsolat miben létét. Elmesél, hogy ő hogyan találkozott vele. Ugyanúgy, ahogy az evangéliumok, ez ugyanígy, ez a narratív műfaj. Elmesélik, hogy bizonyos személyek hogyan találkoztak Jézussal. És ebből a találkozásból mi született és mi fakadt. Teréz ezt teszi, amikor narratív jellegű műveket ír, az önéletrajz például ilyen, de azért ezen belül is van nagyon sok olyan rész, amikor Teréz felül a katedrára és tanít. Tehát az életének a mesélését abba hagyja, és elkezd fejezeteken keresztül mesélni és tanítani a belső imáról. Ugye az önéletrajzban ismerjük azt a jó nagy részt. Ugye a belső várkastély, amit ugye itt két éven keresztül elemezgettünk, Teréznek az a legkevésbé önéletrajzi jellegű vagy narratív műve. Ő néhol említi saját magát, vagy ugye tudjuk belerejti, amikor azt mondja, hogy ismerek egy szemét, aki, ugye az mindig ő, de abban a művében utal legkevesebb szer önmagára. Keresztes Szent János viszont egyetlen egyszer sem. Tehát ő soha nem mondja azt, hogy én ezt gondolom, vagy én ezt csináltam. Ő általánosságban beszél. Természetesen semmelyikünk nem tud általánosságban beszélni, mert amikor bármilőr írunk, vagy beszélünk, abban óhatatlanul benne vagyunk mi. Tehát bármennyire egy általános dologról, egy általános módon írunk, vagy beszélünk, abban óhatatlanul benne van a személyünk. Tehát amikor Keresztes Szent János a műveiben azt mondja, hogy a lélek így érzi magát, a lélek ilyeneket él át, akkor itt azért persze mondhatjuk, hogy ez azért ő. Tehát amikor azt a szót használja, hogy a lélek, egy ilyen általános alany, még jó, hogy nem azt használja, hogy az ember, mert azt megtiltanám neki, ugye, hogy sokaknak megtiltom, hogy nem használjuk ezt, hogy az ember, ezt az általános alanyt, amikor magunkról beszélünk, Keresztes Szent János azt használja, hogy a lélek, de ő neki nyilván az írás kapcsán teljesen más célja van ezzel. Tehát ő nem magáról beszél közvetlenül, de közvetve természetesen a saját tapasztalatát írja le. Tehát ő egy írószent. És most mindenek előtt az írásai alapján szeretném gondolkodni a lelki életről. Természetesen ebben neki nyilván ez az életétől elválaszthatatlan, de most a konkrét gondolatai, tanításai és művei alapján szeretnénk gondolkodni a mi saját lelki életünkről. Hogy is van ez? Keresztes Szent János kiknek való? És most kezdjük akkor itt. Tehát Keresztes Szent János tanítása kiknek való? Bár természetesen egyház tanító, amiben ugye mind definícióban már benne van az, hogy az ő tanítása minden egyes embernek való, ez igaz, de azért ebben kell egy icipici szűkítést csinálnunk ebben a körben. Természetesen Keresztes Szent János tanítása minden egyes ember számára való, mindenki meg van hívva arra, hogy az ő tanítását megélje, de ahhoz, hogy az ő tanítását megértsük, és gyakorlatban alkalmazni tudjuk, ehhez szükségünk van egy-két alapfeltételre, méghozzá arra, hogy Istennel a kapcsolatunk már komoly és tudatos legyen. Drága testvéreim, János atya ebből indul ki. Tehát Keresztes Szent János azokat címzi meg, akiknek az Isten kapcsolat már evidencia. Akiknek az, hogy komoly Isten kapcsolat, ez már a kiinduló pont, hogy ez evidens. Ő nem tanítja meg a kereszténységnek az alapjait. Nem tanítja a katekizmust. Mert ő már azokhoz szól, akik ezen úgymond már túl vannak, nem úgy túl vannak rajta, hogy elfelejtették, hanem akikbe ez már beleépült, akik már megtanulták a keresztény hitet, akiknek evidencia az, hogy Jézus, meg az egyház, meg hogy kapcsolat, akiknek ez már az életükben evidencia. Nekik szól Keresztes Szent János, és viszi őket hova? Tovább a fejlődésnek az útján. Tehát ő azokhoz szól, akik az Istennel való kapcsolatot komolyan veszik és tudatosítják, használjak egy ilyen szót, hogy a haladókhoz szól. De ezt ő maga használja, ezt a szót, hogy haladók. Tehát akik, és ez most nem a többieknek a leértékelését jelenti, hanem egyszerűen arról van szó, hogy azok a haladók, akik már a lelki úton azért bizonyos valamin túl vannak már. Tehát akik számára az Isten kapcsolat és a kereszténység az evidencia. Tehát keresztény Szent János nem fogja megmagyarázni azt, hogy most ki az a Jézus, és Jézusnak az istenségéről, meg a atyáról, és a Szentlélekről, és az egyházról ő nem fog tanítani, mert föltételezi, hogy ezt mindenki tudja. Tehát keresztény Szent János tanítja a másodfokú egyenlet megoldóképletét, amire azóta is várok, hogy mikor fogom a gyakorlatban használni, de mindegy, most például tudom használni, mert ezt is csak annak lehet megtanítani, aki már az alapokat tudja. Tehát aki nem tudja, mi az, hogy kétszer kettő, meg nem tudja a számokat, annak hiába kezdem a másodfokú egyenlet megoldó képletével. Egyébként ez az egyetlen dolog, amire matematikából emlékszem. Mindegy, csak ezért idézgetem mindig. Hogy... És látjátok, keresztes Szent János ugyanez. Tehát ő nem az alapokról fog beszélni, és ő föltételezi, az alapokat már mindenki tudja, és azt mondja, hogy gyerekek, most megyünk a haladó csoportba. Tehát ez kicsit ez erről szól. És nyugodtan kezelhetitek magatokat, meg magunkat kezelhetjük úgy, hogy mi vagyunk a haladó csoport. Kiknek szól tehát? Akiknek az Isten kapcsolat és a kereszténység már evidencia, és akik mit akarnak? Fejlődni akarnak. Rájöttek, hogy csupán a tény, hogy meg vannak térve, az nem elég. Mert az, hogy megtértem, ahogy ezt már említettem sokszor, ez az Istennel való tudatos kapcsolatom első napja. És utána még jön egy egész élet, amit le kell élni az Istennel való kapcsolatban, és ez nem ugyanolyan a megtérésem napján, mint 10 év múlva, vagy 20 év múlva lesz. Mert az Isten kapcsolat, mivel élő kapcsolat, élő személyek közötti élő kapcsolatról van szó, ezért ez a kapcsolat fejlődik, változik, kríziseken megy keresztül. Mint minden egyes hiteles szeretett kapcsolat az emberek között. Ahogy említettem nektek, én úgy hallottam, úgy olvastam az interneten, hogy a házasságkötés az nem a házasság utolsó napja, hanem az első napja. Én ezt a újságban így olvastam, mert onnan tudok róla, hogy a házasságkötésnek a napja ott nem ott végződik, hanem elvileg ott kezdődik egy élet, amit a pár elkezd megélni, és évek hosszú sora után a kapcsolatuk, és ez teljesen közhelyes, de mégis újra ki kell mondanunk, nyilván nem ugyanolyan, mint az esküvő napján. Mert elvileg fejlődtek, elvileg tisztultak, elvileg sokszor elakadtak, elvileg a kapcsolatuk kríziseken keresztül tisztult és fejlődött. Ugyanez van az Istennel való kapcsolatunkban is. Mivel ez egy élő kapcsolat, ebbe benne van a fejlődésnek a dinamikája. A vele való kapcsolatom minősége nem ugyanolyan ma, mint a megtérésemkor volt, és nem ugyanolyan 20 év múlva, mint amilyen ma. Mert változik, mert ez a kapcsolat élő, és dinamikus, és el lehet benne akadni a fejlődésben. És keresztény Szent János pontosan azokhoz szól, akik úgy érzik, hogy az Isten kapcsolatuk fejlődésében meg vannak akadva. Mert furcsa tapasztalataik vannak a lelki életben. Mert elmúlt a megtérés rózsaszín ködje, lejött rólunk a rózsaszín szemüveg, és egyszerűen azt látjuk, hogy ez az Isten kapcsolat, ez hát nem is olyan, mint ahogy én gondoltam. Ez nem könnyű. Ez nehéz is sokszor. Ez fel is kavarja az én kis életemet. Istennek a szeretete és a fénye kinyilatkoztatja bennem, és láthatóvá teszi, hogy még mennyi minden seb és megtörtség van bennem, és mennyi mindenben kell még gyógyulnom, hogy mennyi mindenben vagyok még hiányos. És éppen ezért az Isten kapcsolat nem könnyű. Mert ezeknél a pontoknál, amik a kapcsolatnak a természetes velejárói, egyszeri keresztény ember megijed. És azt mondja, hogy hát ez így nincsen jól, valamit rosszul csinálok, mert nem érzem olyan bizsergetően magam, mint a megtérésem idején, akkor mit csinálok? Nem tudom, valahogy felspanolom magamban a megtérésemkor érzett érzelmeket. De tudjuk nagyon jól, hogy ezt nem lehet, és nem is kell. Hanem ilyenkor az van, hogy meg kell nézni, hogy hogyan lehet fejlődni. Hogyan lehet ezeket az elakadásokat, ezeket a kríziseket úgy átfordítani és úgy viszonyulni hozzájuk, hogy ezekből fejlődés és tisztulás és gyógyulás legyen. Na ezeknek szól keresztes Szent János, akik fejlődni akarnak az Isten kapcsolatukban, mert úgy érzik, hogy el vannak akadva. És keresztes Szent János hihetetlen jó tanácsokat és nagyon-nagyon fontos tanítást fog adni az elakadt embereknek. Hogy mi ilyenkor a teendő? Mi a helyes hozzáállás? Egyébként ellenében azzal a fajta tanítással, amikor valaki azt mondja, hogy aki az Isten kapcsolatban őszinte, az nem fog elakadni. Majd az ima megoldja. Gyónnyál, áldozzál, majd megoldja. Nem oldja meg. El lehet akadni, és kell a tanítás. Kellenek a gondolatok, hogy hogyan tudok viszonyulni ehhez a helyzethez. Tehát sokan azt mondják, hogy ha te őszinte vagy az Isten kapcsolatodban, akkor nincs elakadás. Ha elakadsz, ott baj van. Nincs baj. Az elakadás nagyon sokszor a fejlődésnek az előszele. Az elakadás, a krízis, a fejlődés természetes része. Nincs ott semmi baj. Pontosan arról van szó, hogy valaki végre fejlődik. És találkozik mélyebben saját magával. Találkozik furcsa érzésekkel önmagában. Találkozik azzal, hogy Istent nem úgy tapasztalja, mint eddig, és úgy érzi, hogy elakadt. Eddig még nincs semmi baj. A baj ott kezdődik, amikor valaki ezt úgy interpretálja, hogy ez azért történik, mert valamit rosszul csinálsz a lelki életben. Valami bűnöd van. Az Isten büntet meg hasonlók. Ezt Jobbnak mondták egyébként a barátai. És keresztes Szent János jön, és azt mondja, hogy nincs semmi baj, csak fejlődés van. És a fejlődés természetes velejárója. Az, hogy ilyen kríziseken és ilyen elakadásokon megyünk keresztül, és ezek lesznek azok, amelyek ilyen dinamikus módon fogják ezt a bizonyos kapcsolatot, Istennel való kapcsolatot újra és újra élővé, színessé és élettel telivé tenni. Nem elég, hogy megtértünk. Van fejlődés. És talán nem tudom, említettem-e nektek ezen a fórumon, de akkor itt még egyszer elmondom, hogy az egyházban az evangelizációnak három szintje van. Az első szintet úgy hívjuk, hogy pre-evangelizáció, azaz az úgynevezett első evangelizáció, amely mit jelent? Megszólítjuk a nem hívő világot. A nem hívő világot a maguk nyelvezetével, a maguk gondolkodásmódjával megszólítjuk. Ott még nem direkt módon, nem közvetlenül közvetítjük az evangéliumot, hanem az ő kis világukba és gondolkodásmódjukba beleállva próbáljuk őket nyitottá tenni az evangélium felé. Ez az úgynevezett pre-evangelizáció. Aztán van a második szint, amit szoros értelemben evangelizációnak hívunk, amely mit jelent? A keresztény tanítás közvetlen átadása. Tehát ez az a valaki, aki katekumenátus csoportba jár, hittanra jár, katekézisre jár, és megtanulja, hogy ki az a Jézus, mi az az evangélium, mi az egyház tanítása. Tehát ez a szoros értelemben vett keresztény hit tartalomnak a megtanítása. És ez, mondjuk így, az elmélet szerint ez végződik a megtéréssel, hogy valaki közvetlenül megismeri Krisztust, és választja őt, igent mond neki. Valaki megismeri az egyházat közvetlenül, és azt mondja, hogy én ennek a tagja akarok lenni a Krisztussal való kapcsolatom miatt. A testvérek közösségének a tagjába akarok válni. És ezzel a két igennel valaki ugye teljes mértékben bekerül az egyházba, és elkezdi a komoly kapcsolatát Istennel. És azt szoktuk mondani, hogy hű de jó, halleluja, ez fantasztikus dolog, és valóban az, csak annyi az egésznek a lényege még, hogy a történetnek itt nincs vége. Tehát azzal, hogy valaki megtért, azzal, hogy valaki benn van az egyházban, és azzal, hogy valaki végre személyes igent mondott Jézusnak, ez óriási dolog, de ez a kezdet. Itt indul minden. És nem ülhetünk nyugodtan, ezt egyébként magunknak így lelkipásztor Féléknek mondom, hogy jól végezvén dolgunkat, kerekek, megkeresztelkedett az illető, beírhatom a statisztikába, még egy, benn van a bárkába, az egyház bárkájába, innen már csak az üdvösség van hátra, kész, vége, elvégeztük a dolgunkat. Testvéreim, nem végeztük el a dolgunkat. Mert valaki azzal, hogy megtért, és bekerült az egyházba, és komolyan veszi a Jézussal való kapcsolatát. Ez egy óriási dolog, aminek örülni kell. De aztán van a harmadik szintje ennek a bizonyos evangelizációnak, ami a folyamatos kísérés. És erről beszélünk itt mi most együtt, hogy aki már megtért, vagy akinek a kereszténység egyébként is evidencia volt, mert így nevelkedett, és haladni szeretne, fejlődni szeretne, na azt hogyan tanítjuk, és azt hogyan kísérjük. És talán említettem már nektek, hogy ez a szint az egyházi tanításból sokszor kimarad. Tehát ez az a csoport, az az embercsoport az egyházban, szerintem akikkel lehet a legkevesebbet foglalkozunk. Akik fejlődni akarnak. Akiknek nem elég, hogy megtértek, mert érzik, hogy az Isten kapcsolat nem annyi, hogy megtértem, benne vagyok, és akkor most már hátradőlök. Mivel ez egy kapcsolat, ezért ez dinamikus, ezért ez változik, ez fejlődik, kérdések vannak, kételyek vannak, krízisek vannak, és ki foglalkozik ezekkel az emberekkel? Na, Keresztes Szent János egy olyan szent, aki szerintem ennek a csoportnak való. Akiknek már teljesen magától értetődő, hogy az Isten kapcsolat komolysága az már megvan, a tudatos igen megvan, de érzik, hogy fejlődni kéne. Mert érzik, hogy nagyon sokszor el vannak akadva. Nem elég, hogy megtértél, járjál templomba, aztán kész. Csináld, tartsd be a keresztény kötelességedet, és akkor kész. Hát ezt szoktuk mondani. Nincs kész, mert természetesen valaki tartsa be nyilván a keresztény kötelességeit, de az Isten kapcsolat nem áll meg ennél a pontnál. Az fejlődik, az megy tovább. És eztnek a kapcsolatnak a fejlődését valahogy kísérni kéne. Az úgynevezett kezdőket természetesen megérintheti Keresztes Szent János tanítása. Nem mondom, hogy nem érintheti meg őket, de azért, hogy ezt valaki a gyakorlatban értelmezni és hasznosítani tudja, ahhoz kell a komoly Isten kapcsolat. Tehát egy nem hívőt is, egy jó szándékú, nyitott nem hívőt is megérinthet Keresztes Szent János verseinek a szimbólum rendszere. Hogy ez hű, de érdekes, meg mennyire szép. Persze, ez mindenkit megérinthet, de hogy kezdeni tudjon valamit ezekkel a versekkel, azt nem lehet Isten kapcsolat nélkül. Mert ezek a versek és ezek az írások arról szólnak, hogy valaki a tudatos Isten kapcsolatában hogyan fejlődik. Ezek nem pusztán ilyen szépirodalmi művek. És a versek sem pusztán ilyen szépirodalmi alkotások. Hanem ez bármennyire is szép, bármennyire is ilyen csillogó szimbólumok vannak benne, azért azok tudják ezt igazából az esztétika szintjén túlértelmezni, akiknek megvan az a misztikus kapcsolatuk már Jézussal, amiről Keresztes Szent János beszél. Csak akik érzik, hogy ebben fejlődni kéne. Tehát látjátok, Keresztes Szent János versei és írásai nem lesznek az első evangelizáció eszközei, tehát nem valószínű, hogy ezzel állunk ki a Blaha Lujza térre, vagy a Dunakapu térre, vagy itt a Bécsi kapu térre, vagy valóban, és Keresztes Szent Jánosból olvasunk fel a járókelőknek, hogy tagadd meg magad, és dolgál mindenedet, és jaj, nem, tehát nem, persze nem csak ilyeneket ír ő, de például, hogyha valaki ezt olvasná fel, Keresztes Szent Jánostól az utcán, akkor körülötte ilyen koncentrikus körök alakulnának ki. Hát nézd már, ez a kereszténység, hogy mondjál le mindenről, meg hasonló. Majd fogjuk mondani, hogy ez Keresztes Szent Jánosnál mennyire kontextusba kell érteni ezeket az ő ilyenfajta nehezen érthető kijelentéseit. Ennek a katekézis sorozatnak, ha valami fajta címet adnék, vagy egyáltalán Keresztes Szent János tanításának valami címet adnék, akkor én azt mondanám, hogy a szeretet gyakorlatáról fogunk beszélni. És szeretem ezt a kifejezést, hogy a szeretet gyakorlata. Ezt egyébként János atya maga alkalmazza ezt a kifejezést. Van az egyik nagy műve a Szellemi Párosének, és ennek az elején így vezeti be, hogy azon dalok magyarázata ez, melyek a lélek és a jegyes Krisztus közötti szeretet gyakorlatáról szólnak. És nagyon szeretem ezt a szókapcsolatot, hogy el ehes sissio de amor, a szeretet gyakorlata. És miért fontos ez? Mert a szeretetet gyakorolni kell. A szeretetet tanulni kell. És testvérem, mindenki tudja, hogy nem elég az, hogy zsigerből, érzésből szeretünk. Miért? Két okból. Mert ha csupán zsigerből és érzésből szeretek, akkor nagyon sokszor azzal szembesülök, hogy nem megy. Egy. Kettő. Olyan dolgokat hívhatok szeretetnek, amik egyáltalán nem azok. Tehát aki nem tanulja meg a szeretetet, csupán egy ilyen benső reflexből, benső zsigerből, érzésből próbál szeretni, az, ahogy említettem, vagy nagyon hamar szembesül a határaival, hogy ez nem megy, vagy pedig, és ami a rosszabbik verzió, szeretet címszó alatt fog értelmezni olyan cselekedeteit, aminek semmi köze nincsen a szeretethez. Mert csupán érzésből és reflexből jön. És ezért jön be Keresztény Szent János, és azt mondja, hogy az ember szeretet képességét hangolni kell, finomítani kell, meg kell az dolgozni. Nem elég, hogy zsigerből jön, a szeretetet tanulni kell. A szeretetet gyakorolni kell. Úgy, mint mindent az életünkben. Hogy mindenben van egy tanulási folyamat. A szeretetben is van egy tanulási folyamat, csak ezt hányszor elfelejtjük. Azt hiszük, hogy a szeretet az megy. Nem, a szeretetet meg kell tanulni. A szeretetet be kell gyakorolni. Isten iránti szeretetet is, a másik iránti szeretetet is, az önmagam felé irányuló egészséges szeretetet is. Ezek nem jönnek csupán úgy zsigerből. Vagy ha jönnek is, akkor ugye annak nem mindig vannak jó következményei. De ezt meg lehet tanulni. Tehát a szeretetet lehet tanulni és lehet gyakorolni. Nem csak az a szeretet, hogy ugye ami jön, szeretek, ami ugye, ahogy esik, úgy puffan, ami jön. Nem. Egy komoly, letisztult szeretetet akarunk megtanulni. Isten felé, a másik ember felé és magunk felé is. Én szerintem, ugye, ahogy a másik sorozatban Marcell atyáról hallotok, szerintem, amikor Marcell atya azt mondja, hogy szép szeretet, akkor erről beszél. Tehát az a szép, ott egy, nem egy esztétikai kifejezés, hanem a szép szeretet neki a letisztult szeretet. A komolyan vett szeretet. A nem a csupán a zsigerből és reflexből jövő szeretetnek látszó dolog, hanem az a valódi, az az igazi. Én szerintem Marcell atya is erről beszél, és Keresztes Szent János is ennek a felfedezésében szeretne bennünket segíteni. Most felolvastam az előbb nektek egy mondatot, ami Keresztes Szent János egyik főművének, a Szellemi Páros éneknek a bevezetője, és ugye itt volt egy ilyen másik érdekes szókapcsolat, hogy a lélek és a jegyes Krisztus, Christo Esposo, a jegyes Krisztus köztötti szeretet gyakorlata. Hagy hozzam be még egyszer ide, csak azért, hogy Keresztes Szent János nyelvezetét ízlelgessük egy kicsit, ugye itt is már erősen bejön, ahogy a műveiben végig jelen lesz ez a bizonyos jegyesi szimbólumrendszer. Krisztust ő jegyesnek hívja. És ugye ez megint micsoda? Ez az énekek énekének a nyelvezete. Beszéltünk már erről, de ugye nagyon fontos látni ezt, hogy Keresztes Szent János és úgy általában a misztikusok, mikor vakarják a buksijukat, hogy mihez hasonlítsam az Istennel való kapcsolatot. Mert az Istennel való kapcsolat valahol kifejezhetetlen. Egyébként ugyanúgy, mint minden egyes hiteles szeretet kapcsolatban dadogunk. És nem tudunk egy gyönyörű, tiszta szeretet kapcsolatot kizárólag racionális szavakkal leírni. Egyébként ez emberi kapcsolatokban is igaz. De az Isten kapcsolatunkra szerintem pláne igaz. Hogy a vele való viszonyunkat, a vele való szeretetet nagyon-nagyon nehéz szavakba önteni. És ez főleg kiknek sikerül, ugye költőknek, íróknak, művészeknek, a maguk módján néha sikerül valamilyen szinten az, hogy megragadják ezt a kifejezhetetlenséget. És ez a misztikusok alapproblémája is, hogy az Isten kapcsolatnak ez a szépsége, a szeretetnek ez a fantasztikus mi voltja, ez valahol szavakba önthetetlen. Mert minden szó igazából távol esik a realitástól, csak kaparásza távolról a realitást. És ezért a misztikusok, ha tehetnék, igazából nem is beszélnének az Isten kapcsolatról. Mert annyira intim, annyira ez a szeretet, annyira érzékeny, és annyira nehezen megragadható, hogy inkább azt mondanák, hogy jobb erről nem is beszélni. Mert minden szó, amit csak mondunk, lehet csak elhomályosítja a valóságot. De azért tudják, hogy hát ezt nem tehetik meg, mert neki küldetésük van. Azért tapasztalták meg ilyen mélyen ezt a szeretetet, hogy másoknak legyenek ők ezzel a hasznára. Tehát nem csak, hogy a maguk élete legyen emiatt jobb, hanem hogy nekünk szolgáljanak ezzel, hogy ők ilyen mélyen megtapasztalták a szeretetet, tehát nem tudják ezt magukban tartani. Valahogy ki kell írniuk, valahogy szavakba kell önteniük, bármennyire is tudják, hogy nem lesz egyetlen földi kifejezés sem. Amire azt mondják a misztikusok, hogy ez megvan. Ez az a földi kifejezés, ez az az emberi szimbólum, amely 1000%-os tisztasággal kifejezi az Isten kapcsolat mélységét. Nem fognak ilyet találni, viszont találnak egy olyan szimbólumrendszert, amelyre mondhatjuk így nagyjából, úgy többé-kevésbé, úgy uszkve-kábé valamelyest megközelítik azt, amiről az Isten kapcsolat szól. És ezért a misztikusok szinte kivétel nélkül mind lehorgonyoznak az énekek énekénél. És azt mondják, hogy ez az. Az énekek éneke sem fejezi ki 1000%-osan, de ha azt mondjuk, hogy melyik az emberi szimbólumok közül az a, talán az a leghasznosabb, vagy legalkalmasabb, amelyik nagyjából kifejezi az Isten és ember kapcsolatát, akkor mind szinte egyöntetőleg azt mondják, hogy ez az énekek éneke. Ahol mit látunk? Hogy az énekek éneke egy profán szerelmes ének. Szeretetben, szerelemben keresi egymást a vőlegény és a mennyasszony. Ugye erről szól az énekek éneke. Egyébként nem hosszú szentírási könyv, érdemes beleolvasni, de egyébként szerintem az egyházban egy kicsit az egyik legmellőzöttebb szentírási könyv. Mert olyan, mit kezdjünk ezzel az egésszel most? Hát igen, ez a zsidó kánonban is, és a keresztény kánonban is teljes mértékben jelen van ez a könyv, soha nem volt kérdés sem a zsidóknak, sem a keresztényeknek, hogy ezt a könyvet kivegyük a szentírás kánonjából. Szent könyv a kezdetektől. Tehát miért? Miért van ott egy ilyen szerelmi ének a szentírásban, amikor ez közvetlenül nem is szól az Istenről, hanem a két egymást szerető személy szerelmes kereséséről szól ez a költemény. Miért van ott, mint az egyik legszakrálisabb könyv? Mert mind Izrael népe, mind a keresztény egyház azt mondta, hogy igen, ebben van benne az a szimbólumrendszer, amely talán a legjobban leírja, hogy Isten milyen típusú kapcsolatról álmodik velünk. Ő ilyen kapcsolatot akar velünk. A legmélyebb, legintimebb szeretett kapcsolatot akarja, amely emberi módon leginkább a házasság képeivel írható le. Látjátok, az énekek énekének ez a nyelvezete. És egyébként az Új Szövetségben ugye drámai, hogy mennyire jelen van ez. Ugye Jézus mennyegzőn kezdi a csodáit. És hányszor jelen van a mennyegző képe a példabeszédekben. Azt mondja, hogy én vagyok a vőlegény. Testvéreim, a vőlegény a zsidóknak az csak az Isten. Tehát az Izrael népének a vőlegénye, az énekek éneke alapján, az csak a teremtő Isten. Az senki más. És Barsi Balázs atya mondta erre, hogy Jézus ezzel a szavával, hogy én vagyok a vőlegény, jobban kimondja az istenségét, hogy ő Istennel egy lényegű, mint ha azt mondta volna nekik, hogy gyerekek, én vagyok a Szent Háromság második isteni személye. Tehát sokkal átütőbb a korabeli emberek számára hallani ezt, hogy Jézus úgy beszél önmagáról, mint a vőlegényről. Csak ugye nekünk ez már egy picit, ahogy a misztikus hagyomány túl való eltávolodásunk miatt, és azért, mert sokkal inkább rámentünk erre a teljesítmény alapú vallásosságra, távol került ez az egész nyelvezet tőlünk. De hát jön egy keresztes Szent János, és azt mondja, hogy azt mondhatja, hogy egy 21. századi keresztény is visszahozhatja, mi az, hogy, sőt, visszahozhatja az énekek éneke nyelvezetét az Isten kapcsolatába. Tehát amikor ilyen szavakat hallunk keresztes Szent Jánostól, hogy jegyes, vőlegény, hogy mennyasszony, meg a mennyegző, meg hasonlók, meg lesznek itt még nála, hú, ilyen nagyon bensőséges szavak, majd fogom mondani, például a kedvencem a belső borospince, ez a bodega interior a spanyolban, ez egy bodega, az olyan aranyosan hangzik, a belső bodega. Hát ugye miért mennek az emberek a borospincébe? Hát nem, barkóbázni mennek általában, vagy azt is lehet, de általában ugye ott valami más szokott történni, természetesen mértékkel valami fajta iszogatás, de ez megint miről szól? A szeretetnek a szenvedélyességéről. Hogy ez nem hideg, racionális, teljesítmény alapú, csináld meg vallásosság. Hanem belső borospincében a két egymás szerető személy együtt vannak, és szeretetben jól érzik magukat. Húha! Ez sok kereszténynek ez szinte ilyen gyónandó gondolat, hogy jól is érezhetjük magunkat az Isten kapcsolatunkban. Hát keresztül Szent János ezzel nem fog szűkölködni, ezzel a bizonyos kifejezésmóddal. Tehát az énekek éneke nyelvezetét nagyon sokszor használja keresztes Szent János. Egyébként az egyházban ezt újra föl kell fedeznünk, az énekek énekét. Ugye ha a média tanács elolvasná, lehet, hogy ilyen piros 18-as karikát tennénk az énekek éneke elé, mert hát vannak benne olyan sikamlóstak tűnő részletek, de nem baj, ezen nem botránkozunk meg, ez megint a szeretetnek a szenvedélyességéről szól. A liturgiában én ugye úgy tapasztalom, hogy Mária ünnepeken kerül elő sokszor az énekek éneke, amely nem baj, mert az egyik ilyen egyházi interpretáció az, hogy az énekek éneke Isten és Mária kapcsolata, a Szentlélek és Mária kapcsolata. Ez egy gyönyörű interpretáció, csak nehogy leszűkítsük erre. Az is benne van a magyarázati módokban, hogy Isten és az egyház kapcsolata van az énekek énekében, de ami most bennünket a legjobban érdekel, az az Isten és az én kapcsolatom. Tehát az én egyéni, szubjektív kapcsolatom az Istennel. Tehát az énekek énekét mindenképpen értelmezzük ebben a fényben is. Hozzátenném még, hogy bármennyire sokat fogom használni, és János, hogyha sokat fogja használni ezeket a jegyesi szimbólumokat, azért mindig hozzátesszük, hogy ez szimbólum, és ők maguk is mondják, Avilai Teréz a belső várkastélyban, hogy nem találok ennél jobb szimbólumot, ami leírja az Isten kapcsolatot, tehát mindig ott kell maradnunk, hogy a jelek szintjén beszélünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy vőlegény, és azt mondjuk, hogy Jézus a jeges, akkor természetes módon ezt szimbolikusan értjük. Nem úgymond antropomorfizálva. Mit jelent az antropomorfizálás? Az, hogy túlságosan és teljesen emberi és földi módon értek valamit. Tehát szó szerint veszem, hogy Jézus valakinek a vőlegénye. Ez nem szó szerinti olvasat, ez szimbolikus olvasat. Mert hogyha szó szerint veszem, hát akkor abból elég furcsa dolgok sülnek ki. Most akkor Jézusnak hány mennyasszonya vagy hogy lehet most akkor? Ő a legnagyobb poligámista, hát akkor most mindenkinek a mennyasszonya, vagy ez most hogy van? Testvéreim, ezek szimbólumok. Tehát nehogy antropomorf módon, ilyen túlságosan leegyszerűsített, szó szerinti emberi módon értsük. Egyébként van egy olyan veszély, hogy ezt lehet így érteni. Tehát te biztos hallottatok már, én már hallottam ilyet, hogy most mondok egy ilyet, hogy szerzetes nő konkrétan beleszeret Jézus Krisztusba, de úgy konkrétan, hogy szó szerint a férjének tartja őt. És az akkor ott nem egy hitben megélt kapcsolat. Hát bocsánat, bele lehet szeretni egy rajzfilm figurába is. Bele lehet szeretni egy filmsztárba, akit én soha nem láttam. Ezt tudjuk magunkról, hogy bele tudunk szeretni rajongásig valakibe, aki nincs is ott a közelünkbe. Tehát bele lehet szerelmesedni bárkibe, aki távol van, vagy abba is, aki közel van, vagy egy fantázia lénybe is bele lehet szeretni. És hogyha egy keresztény tényleg így éli ezt meg, hogy Jézus Krisztust ő konkrétan, tehát szó szerinti értelemben tartja a házastársának, akkor ott már nem hitbeli megélésről van szó, hanem valószínű valami pszichológiai projekcióról. Tehát azzal nagyon kell vigyázni. Tehát az, hogy nem vetítjük ki ezeket a fajta pszichológiai hiányainkat, úgyhogy most Jézusban valaki megtalálta azt a férjet, aki neki eddig sose volt. Tehát azért vigyázzunk, ez akkor ott nem a hitben megélt kapcsolat. Jézus erre mondja szerintem valamilyen szinten, nem akarok nem akarok belemagyarázni, de amikor Mária Magdolnának azt mondja, hogy ne érints engem, ugye a feltámadás után. Ez olyan furcsán hangzik, hogy de nem elzavarja Mária Magdolnát, hogy menjél haza, és nem is akarok vele többet találkozni, hanem ez a ne érints engem, ez talán arról szól, hogy meghívja őt a vele való hitben megélt kapcsolatra. Hogy Mária Magdolnát lehet, hogy te meg én egy földi barátságot éltünk meg annak idején, de most már nem ilyen földi értelemben értelmezzük a dolgokat, hanem egy hitben megélt dologként értelmezzük. Tehát, hogy Mária Magdolnát is átviszi erre a mélyebb szintre, hogy a Jézussal való kapcsolat, akkor az nem kizárólagosan vonatkozik csupán egyes emberekre. Mert akkor azt mondhatnánk, hogy ő neki vannak ilyen kedvencei, és akkor a többiek meg ezen kívül szorulnak. Nem, mivel Jézus a hitben akar velünk egy kapcsolatot, ezért ebben mindenki belefér, nemtől, és életformától, és hivatástól függetlenül. Tehát ez fiúknak, lányoknak, házasoknak, cölibátusban élőknek, egyedül élőknek, mindenkinek épp úgy való a Jézus Krisztussal megélt jegyesi kapcsolat, mert ezt misztikus módon és a hitben értjük. Nem antropomorfizáljuk, tehát nem tesszük ezt túlságosan szó szerint ilyen emberi módba bele, mondom én, és szerintem ezzel Keresztes Szent János nagyon meg tud tanítani bennünket arra, hogy a Jézussal való kapcsolat tényleg mennyire ki tudja teljesíteni az életünket, tehát ez a fajta hitben megélt kapcsolat, hogy ez mindentől függetlenül mindenkinek való, ugye ez már is egy örömhír, azoknak, akik azt gondolják, hogy mivel házasságban élnek, ezért ők nekik már nem lehet jegyesi kapcsolat Jézussal. Mert az fönn van tartva azoknak, akik cölibátusban élnek. Nem igaz. Az Istennel való kapcsolat az egy egyedi jellegű kapcsolat, és nem zár ki semmilyen más típusú kapcsolatot. Az, hogy ő vele ilyen jegyesi jellegű, énekek éneke ízű kapcsolatom legyen, ahhoz nem kell semmi. Ahhoz csupán egy döntés kell hitben és szeretetben. Nem függ valakinek a nemétől, nem függ valakinek az életformájától és hivatásától sem. Semmitől sem függ. És ő, Keresztes Szent János, erre a kapcsolatra hív meg mindnyájunkat. Akkor 2 hét múlva fogjuk folytatni Keresztes Szent János tanításáról a fejtegetésünket. Köszönöm szépen a figyelmet!